Abból szeretnék kiemelni, méghozzá a második részét a felolvasott szakasznak a 8. verstől. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek nem is voltak azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még pontosabban, Isten ismert meg titeket. Miért akartok ismét visszatérni az erőtlen és szegény istenekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyelitek a napokat, hónapokat, évszakokat, esztendőket, égitesteket, mint a pogányok? Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Eddig a kiemelés. Az, ahogyan élünk, döntésünk eredménye, erről már nagyon sokat beszélgettünk ilyen körben is. Persze nyilván nem lehet erről eleget beszélni egy olyan korban, ahol minden arra bíztat bennünket, hogy ne fáradjunk a döntéssel, és ne fárasztjuk magunkat azzal, hogy döntünk, majd mi döntünk helyetted. Ajánlja föl olyan sok fórum ma, olyan sok hatalmasság. Éppen ezért nem lehet újra és újra nem visszatérni erre a gondolatra. A mai szakaszunk szintén, majd meglátjátok a mélyben, szintén egy döntésről beszél, illetve a döntés szükségességéről. Azonban egy elég izgalmas új szempontból világítja ezt meg. Egy hasonlatot használ az író, méghozzá a szolga és az örökös összehasonlítását, még inkább a szolga és a kiskorú örökös összehasonlítása. Itt jelentősége van ennek, hogy kiskorú. Majd mindjárt látjuk. Nyilván, hogyha ezt a mai 21. századba akarjuk elhelyezni, nagyon nehéz, mert eleve a szó ilyen értelmében szolgák ma már nincsenek. Hát más értelemben bőven vannak. Más értelemben többen vannak ma is a szolgák, vagy akár mondhatom rabszolgák, mint egyébként az urak. De most ahhoz, hogy tényleg mélységében jól megértsük ezt a szakaszt, muszáj visszamennünk egy-két gondolat, mondat erejéig a korabeli értelmezésre, hogy akkor ő mit értett ez alatt, mert ez fog segíteni abban, hogy mégis ebből mai, modern, használható üzenet legyen. Azt mondja az apostol, hogy életük elején nagyon nehéz megkülönböztetni egymástól őket, mármint a szolgát és a kiskorú örököst. Magyarul, ha az ókorban megszületett a szolgának egy gyermeke, egy rabszolga gyerek, és megszületett mondjuk ugyanabban az időszakban az ő urának a gyereke, akkor ők ott roppant hasonló létbe csöppennek bele. Nem lehet megkülönböztetni, hogy ki a szolga és ki az úr gyereke. Miért? Azért, mert abban az időben magának a gyermeknek nem volt olyan jellegű értéke, mint mondjuk ma. Nem hallottak gyermekjogokról, nem hallottak egyáltalán emberi jogokról azokban az időkben. Pontosan ugyanannyi joga volt egy úri családba született gyereknek, mint egy szolgasorsba született gyereknek, és ez pedig az engedelmesség joga. Az engedelmesség joga. Ugye ez ma már nem így van. Talán nem falun, de azért városokban lehet találkozni olyan képpel, amikor a nagy fekete külön autó hozza az előkelő gazdag ember gyerekét iskolába. Irigykedve néznek a biciklis gyerekek rá, őt már autó hozza, őt már külön autó hozza. Ma már igenis nagy különbség van, mondhatjuk, egy előkelő gyerek és mondjuk egy szolgasorsba vagy egy egyszerű sorsba született gyerek között. De akkor semmilyen különbség nem látszott. Egyetlen egy joga volt, hogy engedelmeskedjen. Minek? A törvénynek. Az engedelmesség mikéntjét egy dolog határozta meg is, az a törvény. Ez nyilván akkoriban mindenhol összekapcsolódott a vallással. A vallás törvénye volt a politika törvény, és a politika törvénye volt a vallás törvénye. Nem választódott úgy ketté, mint napjainkban. Éppen ezért egy akkor született rabszolgának egyetlen lehetősége volt engedelmeskedni annak a kornak a törvényének, de az úri családba született gyerekének is nincs különbség közöttük. Nincsenek egyéni családi szokások. Nincsenek hagyományok. Nincsenek egy megyére jellemző népszokások. Egyen törvények vonatkoznak mindenkire. Nyilvánvaló, hogy ennek az eredménye egy meglehetősen egyen társadalom volt az ókorban. De valószínű, az ókori ember nem nagyon vágyott nagyon másra, mint mondjuk egy mai fiatal, aki előtt ott hever a világ, és millió információ ömlik rá percenként, és azt se tudja, hogy most éppen mi legyen, vagy holnap utána mit kezdjen az életével. Tehát nyilván sokkal egyszerűbb volt, de alapvetően a végeredmény érdekes módon akkor is egy egyen társadalom volt, és valahol talán sokunkat ezzel van a legjobban, hogy ma is. Valahol egy ilyen konzum egyen társadalom épül, ahol egyetlen egy jogod van, engedelmeskedj. Minek? A törvénynek. És ki adja a törvényt? A törvény üzenete tehát az akkori kiskorúnak, engedelmeskedj. Mi volt azonban, ami mégiscsak az életük egy adott pontján megkülönböztette a szolgát az örököstől, a rabszolgát az úrtól? Volt ilyen egyáltalán valami? Volt. És erről is beszél az apostol. Azt mondja, ez nem más, mint a felnőtté válás. Ez volt az egyetlen olyan dolog, ami különbséget hozott az életükben. Mert a szolga, az felnőttként is szolga maradt. A szabad ember viszont a felnőtté válásával kapcsolatban, vagy a felnőtté válásával kapott egy privilégiumot. Örökössé vált. De hogyan? Tanulás által. Tanulnia kellett. A zsidó társadalomban ez a határ, a felnőtté válás határa 12 éves kor volt. De ez nem azt jelentette, hogy akkor megkapta apától a sluszkulcsot, a nyaralót, és azt csinált a gyerek, amit akart, mert felnőtt, hanem kőkemény iskolát jelentett. El kellett kezdeni tanulni. Ez az egy dolog különböztette meg a szolgát az úr gyerekétől. Hogy tanulhatott. Miért? Hogy a törvény ismerete, ami adott volt, amivel beleszületett, megértéssel párosuljon. Hát ez persze egy ideális álom, de a cél az ez volt. Hogy ne csak automatikus behódolás legyen a törvénynek, amiben beleszülettem. Ne csak automatikus bólogatás legyen a törvénnyel kapcsolatban az egyetlen lehetőségem. Hanem értsem. Hanem lássam a folyamatot, hogy mibe kapcsolódok bele. Hogy lássam a múltat. Hogy lássam családom múltját. Honnan jövünk. Kik voltak ők, mit csináltak, hogy gondolkoztak, ezt mind-mind csak tanulással tanulhatta meg egy korabeli gyerek. Nem jött automatikusan. No, mielőtt még végleg elaltatok mindenkit ezzel a nagy szociológusi okfejtéssel, miért is hozom ezt ide? Hát, egy roppant izgalmas tényből fakadóan. Azért, mert azt értettem meg, hogy a megtérés folyamata, az újjászületés folyamata az pontosan ehhez hasonlít. Pontosan ehhez a folyamathoz, amit eddig ecseteltem az ókori viszonyok között. Pontosan ehhez hasonlít. Így írja az apostol, így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Mik voltak a világ elemei? Azt, amit később föl is sorol. Az ókori nem Isten hívő ember, vagy Isten egyben hívő ember az égi testeket, a természeti erőket, a megmagyarázhatatlan dolgokat mind-mind az isteni privilégiumba sorolta. Történt egy megmagyarázhatatlan esemény, földrengés vagy vulkánkitörés. Biztos az Istenek haragszanak ránk. És alá vetette magát ennek a gondolatnak, törvényként értelmezte magára. Haragszik rám az Isten, biztos azért érnek a tragédiát. Ennyi megmagyarázhatatlan dolog. Apostol azt mondja, mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Ebbe születünk bele. Mi is. Csak ma éppen a mi társadalmunk nem a földrengés, meg a vulkánkitörést gondolja Isten haragjának, vagy isteneknek. Mi ugyanúgy legyártjuk a mi magunk modern isteneit ma, és ez körülbelül ugyanaz a szint, mint hogyha a földrengést istenítenénk. Ebbe születünk. Kiskorúságba születünk. csecsemőként beleszületünk egy világba, egy társadalomba, egy családba. Mindegyik szintjén megvannak a maga törvényei, amihez nekünk semmi közünk nincs, amiket nem mi választunk, ebbe születünk bele. Ezek a törvények automatikusan vonatkoznak ránk, és legtöbbször ezeket automatikusan el is fogadjuk. Azt mondtam, hogy társadalom, azt mondtam világ, társadalom és család. Ez a három szint, amiben a létezésünket értelmezni tudjuk. Hát nézzük meg, a legalapvetőbb törvénye a világnak, ami vonatkozik ránk, oxigénnel működünk. Lehetne sok egyéb alapvető dolgot hozni, de ez egy olyan dolog, amit nem választottunk. Ez egy adottság volt. Ennek a törvénynek alá vagyunk vetve. Egyikünk sem döntött el, hogy én most oxigénnel, vagy tudom én fotoszintetizálással, vagy bőrlégzéssel akarok működni. Megszülettünk, ránk vonatkozik. Nincs alól a kibúvó. Elfogadtuk, mi más tehetünk. Ez egy törvény. Meghajtjuk a fejünket, és szolgai módon lélegzünk. De ugyanígy igaz, hogy vannak törvényei a társadalomnak is, amiben beleszületünk. Mondjuk a mi társadalmunknak már éppen nincs egy olyan törvénye, hogy mondjuk az elsőszülött gyermeket feláldozzuk, hogy az Istenek ne haragudjanak rá. De születhetünk volna ilyen társadalomban is, akkor ez lenne a törvény. És automatikusan elfogadnánk. És automatikusan magunkra értelmeznénk. Mert ez a törvény. Nem választjuk. Ez van. Aztán ott van a család, amiben szintén beleszületünk. Melyikünk választja a családját? És a családjainknak megvannak a törvényszerűségei, amik vonatkoznak ránk. Automatikusan elfogadjuk. Hiszen szüleink a példaképek. Így növünk fel. Automatikusan hozzuk, visszük tovább, amit látunk tőlük. Lehet, hogy soha nem gondolkoztunk azon, hogy mit miért csinálunk, vagy mire hogyan reagálunk. Így láttuk otthon. Ez a törvény. Törvény alá vagyunk vetve. Nincs is más alternatíva, gondoljuk sokszor. Erről beszél az apostol. Amikor megszületünk, kiskorúnak születünk. Törvény alá vetve vagyunk. Szolgasság alá vetve vagyunk. Nem mi választottuk. Ez van. Nem ez a baj. A baj az, ha ez így is marad. A baj az, hogyha nem jön el az a pillanat emberként az életünkben, amikor már csak nem automatikus bólogatás és behódolás a legtöbb, amit tehetünk, akkor szolgák maradunk. De emlékeztek, mi a különbség a szolga és az örökös között? Az, hogy eljön egyszer egy pillanat, amikor az örökösnek privilégiumai vannak, vagy lehetnek. Hát ez az igazi érdekessége az életnek. És ha az ember az életét unalmasnak tartja, hányszor hallok ilyet gyerekektől az iskolában, olyan unalmas minden, olyan uncsi az iskola, meg uncsi otthon, meg uncsi a szünet, minden uncsi, mondják. Ha unalmasnak tartod az életed, akkor ez azt jelenti, hogy még szolga vagy. És még nem éltél Istentől kapott jogoddal, hogy tanulj, hogy dönts. Hogy folytatja. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki szintén törvény alá volt vetve, hiszen azt mondtól született, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Ugyanarról beszél, mint ami a szolga és az örökös közt egyszer csak különbség lesz. Eljön az idő teljessége. Betelik az idő. A világ történelme egy adott pontján történt valami, amikor Isten azt mondta, ennyi és nem tovább. Mert a törvény sehová nem vezet. Mert a törvény mindig büntetéssel ragaszkodik össze egymáshoz. És törvény és büntetés által még soha senkit nem lehetett jobb belátásra bírni. Elég ebből. Az Isten ránk nézett, megsajnált minket, használjak ilyen szavakat, és azt mondta, elég. Ez már nem vezet sehová. Az idők teljessége eljött, és ő elküldte azt, aki emberként élt, ezért a törvény rá is vonatkozott, de ő a törvény fölé tudta emelni az Isten igazságát. Elhozta a kegyelmet. Elhozta a megbékélést. Elhozta a választás és a döntés jogát nekünk. Hogyan? Erről van egy csodálatos történet. Egy vidéki farmon él két testvér egymás szomszédságában. Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig életük úgy telt, hogy kölcsön adtak egymásnak mindent. A szerszámaikat, az állataikat, ha kétkezi segítség kellett, rögtön ment az egyik és segített a másiknak. Amíg az egyik távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat. De ettől a ponttól kezdve minden egy csapásra megváltozott. Hiába a több évtizedes jó szomszédság, hiába a vér köteléke, most végül odáig fajult a dolog, hogy szóba sem álltak egymással. Ezt hozták. Lehet. Egy szép napos reggelen az idősebb testvérhez bekopogtatott egy idegen férfi. Munkát keresett egy-két napra. Már majdnem elhajtotta, mondta, adjál, nem érek rá ilyenre, amikor is megtudta, hogy ez egy ácsmester. Jól ért a fához. És ez megmozgatta a fantáziáját. Egy feladatot adott neki. Már maga a feladat puszta gondolata, ilyen jófajta kárörömmel töltötte el a testvér szívét. Na most majd megmutatom. Kiadta az ukát. Ide figyelj, ember! Látod ezt a kis természetes völgyet az én és a testvérem földje között? Odaépíts egy olyan kerítést, amin soha többet át nem lehet látni. Odaépíts egy olyan kerítést, amin többet nem kell látnom a testvéremet, a családját, ahogy ő él. Egyszer s mindenkorra válasszon szét bennünket ez a kerítés. Kiadta a feladatot, majd jó sok pénzt elköltött arra, hogy megvegye a hozzávalókat, a faanyagot, mindenféle szerszámot. Majd amikor minden egyben volt, ott hagyta az ácsmestert, azt mondta, csináld meg, egy-két napra elutazok. Egy időbe utazott el a testvérével, aki tehát szintén nem volt otthon, amikor az ácsmester dolgozott. Eltelt pár nap, amikor visszatért, már éjszaka volt, sötét. Nem látta, hogy milyen lett az elkészült mű, de alig várta, hogy végre legeltethesse a szemét azon a hatalmas kerítésen, ami végre megold mindent. Éjszaka lefeküdt aludni, képzeljétek, még álmában is örült. Még álmában is ott volt benne az a jó érzés, hogy most végre megmutatom a testvéremnek. Alig bírt magával. Reggel, amikor felébredt, rögtön magára kapta a ruháját, és rohant ki megnézni, hogy milyen munkát végzett az ács. De elállt a szava. Szóhoz sem jutott. Földbe gyökerezett a lába. Látta, hogy a terek határában az a kis völgy, ami ott van, ami annyira ideális lenne kerítésnek, hát nem kerítést hord, hanem egy kis híd áll a két telek között. Egy híd, ami összeköti a testvérét az ő telkével. Közeled ment, és észrevette, hogy a testvére már ott áll a hídon. Ő is most látta. Ott áll a hídon, és jól láthatóan zokog. Meglátta a fivérét, aki közeledett, a testvér a hídról elindult, elé szaladt, és így szólt, drága testvérem, hát te tényleg képes voltál egy hidat építeni azok után, ami köztünk történt, azok után, amit én tettem és mondtam rád, te képes voltál megtenni? Az idősebb fiú megszólalni sem tudott, csak úgy tódult a vér a fejébe, azt hitte, hogy elájult, csak úgy cikáztak a gondolatok az agyában, szinte mondta volna, de nem tudta kimondani, én nem voltam erre képes, én nem ezt akartam, én nem ezt mondtam az ácsnak, de nem tudta kimondani. Zokogni kezdett ő is. És ott, a híd közepén, egymás nyakába borulva, zokogtak és sírtak. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon ott közöttük. Annyi dolga lenne még. Olyan sok embert ismernek ők is. Maradjon itt velük, és mondjál, hogy ezt miért csinálta, és hogy csinálta. De az idős ácsmester csak ennyit mondott, nagyon szívesen maradnék. De még olyan sok hely van, ahol hidat kell építenem. Az idők teljességében Isten elküldte az ő egyetlenét, hogy megváltsa ezt az embervilágot. Mit tett Jézus? Kerítés helyett hidat ácsolt. Mit tett Jézus? Bár törvény alá volt vetve ő is, mégis ő sokkal többet tudott kihozni. Ugyanazokból a szavakból, ugyanazokból a gondolatokból, amiben beleszületünk mi is. Mit tett Jézus? Kerítés helyett hidat ácsolt. És az ő golgotai keresztje, mint egy híd köti össze az eget a földdel. És az a szolgalét, amiben beleszületik az ember, az onnantól többé nem szolgalét. Mit tett Jézus? Nem azt tette, hogy eltörölt minden földi hatalmasságot, eltörölt minden hatalmaskodót, eltörölt az egy politikai elitet, nem ezt tette. Ennél ő többet tett. Meghagyta őket. Meghagyta őket. Hogy dönthess, hogy hogy akarsz élni. De most már dönthetsz. Most már választhatod azt, hogy neked is hidak épüljenek az életedben, és ne kerítések, amelyek elválasztanak, amelyek magányossá választanak téged a világtól. Mit tett Jézus? Hidakat ácsolt közte és közted, hidakat ácsolt benned, hogy ne kelljen saját magányodtól elpusztulnod, hogy meg tudj bocsátani magadnak, mert az a legnehezebb, az a legnehezebb. Az elején azzal kezdtük, hogy ez is egy döntésről szól. Igen, hiszem, arról szól. Bár szolgasorsba születünk, mégis örökösei lehetünk valaminek, ami életeket és világokat tud megváltoztatni. Mit tett Jézus? Kerítés helyett hidat ácsolt. Isten adjon nagyon sok hidat a te életedben, ami összeköt vele és egymással. Amen. A 305-ös énekünk első versét énekeljük válaszképpen. Olyan szépen megfogalmazza ez az ének, amit talán érzünk most sokan. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed, ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed, ezt száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja.